Rádió Egyetem. Bengi László előadását közvetítjük az ELTE bölcsészkaráról. Bevezetés a kultúratudományba.
Nagyon röviden felidézve, a kánonnak a korai fogalma több réteget foglalt magába, konkrétabb és általánosabb jelentéseket foglalt magában, és tulajdonképpen a mérésnek az eszközszerű, konkrét fizikai jelentéséből indulva jutunk el részint az értékelésnek a mozzanatáig vagy tevékenységéig, tehát amikor már nem egyszerűen mércéről, hanem értékítéletről van szó, és az értékelésen keresztül juthatunk el az elvárásokig, tehát amikor a kánon az már nem csak kritériumot jelent a jó és a rossz művek közötti különbségtételre, hanem már mint egy előírásként, normaként működik, követendő szabályokat állít föl. Ezek a különböző jelentések megjelennek már a kánon korai fogalomtörténetében is, és a kánon jelentésének különböző rétegeit alkotják. Közös azonban a klasszikus kánon fogalomban, hogy ezt hangsúlyoztam, hogy ez egyes művekhez kapcsolódik, tehát a kánoni mű az egy bizonyos műnek a kánoni rangját jelenti. Több kánoni rangú mű lehetséges természetesen, de ezek külön-külön nyerik el azt, hogy kánoni rangra emelkednek. Vagyis amikor kánonról beszélnek, az alapvetően a görögségben, tehát az antikvitásban, akkor a kánon fogalom az tehát egy műnek a kitüntetettségét jelenti, és nem pedig művek listáját, nem művek csoportját. Tehát nem egy műcsoport az, amire rámondják azt, hogy ez a kánon, hanem egyes művekre mondják rá, amelyek ezen művek közé természetesen más művek is ezek mellé bekerülhetnek, de nem a csoport a lényeges, nem mind csoportot kell tekinteni, hanem ha az arra vagyok kíváncsi, hogy milyen a jó műalkotás, milyen elvárásokat kell követnem akkor, ha jó műalkotást akarok létrehozni, akkor bármelyiket választhatom úgymond ezek közül, és az alapján kiindulhatok, vagy azt mintaként vehetem. Tehát ennyiben nem művek összessége, mint egy együttes kapja meg a kánoni rangot. Ez a változás, amikor a kánonon művek csoportját értjük, az alapvetően a zsidó-keresztény kultúrkörön belül alakul ki ez a fogalom, tehát amikor a művek csoportját, listáját jelenti a kánon, tudniillik a Szentírásnak a könyveit, a szent könyvek listáját jelenti immár, tehát azon könyvek listáját, amelyet szent könyvnek, sugalmazott, kinyilatkoztatott írásnak fogadnak el. Tehát innentől kezdve a kánon az művek listáját, művek csoportját jelenti. Ez a fogalom, a kánonnak ez a fogalma azonban nem abból a fogalomból, nem abból a rétegből alakult ki, jelentésrétegből, amelyet a táblázatok képeztek, tehát a csillagászati táblázatok, az uralkodói leszármazási fák képeztek a kánon fogalom korai történetében, hanem a norma fogalomból, a norma jelentésből alakul ki a kánonnak ez a csoportja. Azért a norma jelentésből, legalábbis Assmann érvelése szerint, mert amikor szent könyvek listájáról beszélünk, akkor a szent könyvek listáját, különösen majd a kereszténység, ugye zsinati döntések rögzítik, vagyis jogi döntések rögzítik. Ezért a jogi normának a fogalmából alakul ki, abból indul ki az a jelentés, amely művek csoportját tekinti kánonnak. A norma, a jog írja elő, hogy mely művek tartoznak ebbe a csoportba, és mely művek esnek kívül ezen a csoporton. Ugye ezek az apokrif kötetek. A kanonizációnak ez a folyamata egyébként igen hosszú folyamat volt, tehát a kereszténységen belül a Biblia kánonja, tehát a szent könyvek listája a 16. században került véglegesítésre, tehát egy hosszan elhúzódó folyamat volt. Az, amikor A kánon fogal, tehát a bibliai könyvek kánonja véglegesítésre kerül. Kialakul a szent könyvek listájának a végleges rendje, az szorosan összefügg a reformációval. A reformáció és Luther nagyon határozottan kijelölik azt a kört, amelyek a szent könyvek közé tartoznak, és erre válaszol a tridenti zsinat, amikor szintén meghatározza a másik oldalról, tehát nem a protestáns, hanem a katolikus kánont. A kettő között, tehát a protestáns és katolikus kánon között eltérések vannak, az ószövetségi könyvek között vannak eltérések, a katolikus kánon több könyvet tekint kánoninak, mint a protestáns kánon. Ennek az oka az, hogy a protestáns kánon azonosan a zsidó kánonnal, csak azokat a könyveket fogadta el kánoni könyvnek, amelyek fönnmaradtak, vagy a szent nyelven íródtak, vagyis héberül fönnmaradtak. Amelyek nem héberül maradtak fönn, azok nem kerülhettek a kánoni könyvek közé, mert úgymond nem a szent nyelven maradtak fenn. Ez a hét deuterokanonikus könyvet, illetve ugye két könyvnek a részletére vonatkozik. De ez, mondom, ezt csak most zárójelben mondtam, tehát a lényeges az, hogy a kánonnak a fogalma az a középkor folyamán is, és a koraújkorban is már, tehát a könyvek listáját jelenti, kezdetben szent könyvek listáját, és nyilván ez a kánon fogalom majd folyamatosan szekularizálódik, és a vallási kánon mellett, ami a Bibliának a kánonját jelenti, fokozatosan megjelenik majd egy világi kánon is, amely nem szent könyveknek a kánonját jelenti. Ez jelentheti persze vallási tárgyú könyveknek a kánonját is, hiszen lehetnek, és vannak is ugye nagyra tartott, nagyra értékelt, a hagyományban nagy szerepet játszó teológusok, akiknek a teológiai munkái válnak immár nem a bibliai értelemben kanonikussá, tehát kitüntetett értelmezései a vallási hagyománynak, de aztán majd párhuzamosan megjelennek azok a szekuláris világi kánonok, amelyek már nem vallási művekről, hanem vallási műveket tartalmaznak, hanem irodalmi műveket. Tehát már közvetlen kapcsolódásuk a kánonnak a vallási fogalmához nincsen. Tehát már a középkorban megjön a tendencia, az újkorban egyértelműen érvényesül és kialakult, tehát a teológiai vagy vallási kánon fogalom, mert a kánon szekuláris fogalma, világi fogalma. Nyilván, amikor irodalmi művek kánonjáról beszélünk, remek művek listáiról beszélünk, akkor ilyen értelemben szekuláris kánon fogalom, de magának a kánonnak ez a kitüntetettsége, az, hogy különleges igényre tart számot, hiszen hogy ezek remek művek listái, amelyek örökérvényűek és mindig mondanak valamit az olvasóknak, ez a jelleg viszont őrzi valamelyest azt az annak az emlékezetét, hogy a kánon fogalom az a vallási kánon fogalomból, a Biblia szent könyveinek kánonjából alakult ki, hiszen a Biblia könyvei is a vallás gyakorláson belül hasonló státuszra tartanak számot, mint a irodalmi kánon remek művei az irodalomolvasásnak a gyakorlatában. A reformáció mindemellett, amely az az időszak, tehát amikor a kánon fogalom, a bibliai könyvek kánonja lezárul, más okból is érdekes lehet, és a kánon státuszát tekintve egy sajátos kettős következménnyel jár. Ugye a reformációnak, most nagyon leegyszerűsítve fogalmazva, a lutheri tanításnak az egyik alapvető eleme, a sola scriptura elve, az írásra, a szentírásra való nagyon erős támaszkodásnak az elve, tehát, hogy mindennek abból kell kiindulnia. Ez ugye teológiai értelemben a katolikus hagyományban, katolikus gondolkodásban nagy szerepet kapó úgynevezett szent hagyománnyal szemben alakult ki, tehát, hogy nem a szent hagyomány az, ami protestáns gondolkodók számára elsősorban fontos, hanem azt mondják, hogy vissza kell menni a Szentíráshoz, a Bibliához, az íráshoz, és persze aztán figyelembe vehetjük azt, hogy mások hogyan értelmezték, tehát nyilván ez a mozzanat jelen van, de nem az az érdekes, hogy mások hogyan értelmezték, hanem az, hogy menjünk vissza az írásokhoz. Most ez az elgondolás a protestantizmusba, ez a teológiai alapállás a protestantizmusba megszilárdítja a kánonnak a státuszát, hiszen kitüntetett szerepűvé válik az, hogy melyek a szent könyvek, és ezek a szent könyvek fogják a mércét jelenteni. Ezért is nagyon fontos Luther számára, hogy rögzítse a szentírásnak, a Bibliának a kánonját, a szent könyvek listáját, hiszen ez az alfa és az omega a teológiai gondolkodás számára. Tehát nem lehet bizonytalan, hogy most akkor egy görögül fennmaradt könyv, vagy mondjuk Dániel proféta könyvének görög részei, azok most részét képezik-e a kánonnak, vagy nem képezik részét. El kell dönteni, hiszen ez lesz az alapvető instanciája, kritériuma a gondolkodás megítélésnek, mármint a Biblia egészének kánonja természetesen. Tehát ez megerősíti a kánonnak a fogalmát, nagyon nagy szerepet bíz a kánonra. Ez az egyik hatása a reformációnak, illetve a protestáns gondolkodásnak, az írásnak, a kánon fogalomnak a megerősödése. A másik hatása ezzel ellentétes, nem is közvetlenül itt a reformációról van szó, hanem azzal a másik, arról a másik tapasztalatról, hogy a reformáció és a protestantizmusban megjelenik ugye két kánon, két eltérő szentírási kánon. Ha viszont két eltérő kánon egyáltalán lehetséges, akkor ez viszont megkérdőjelezi azt, hogy a kánon az tényleg örökérvényű, változtathatatlan, stabil-e. Fölvetődhet a kételj, hogyha azt tapasztalom, hogy van egy kánon, de van egy másik kánon is, akkor lehet, hogy ez a kánon fogalom mégse olyan mindenek fölött álló. Tehát még egyik oldalról a 16. század elején a protestantizmusnak a hatása az, vagy a reformációnak a hatása az, hogy nagy szerepet bíz a kánonra, fölértékeli újra, vagy nagyon nagy státuszra emeli a kánon. A másik hatása viszont indirekt módon az, hogy meg is kérdőjeleződik, el is bizonytalanodik a kánon helyzete, hiszen lehet, hogy akkor nem csak egy kánon van. Persze nyilván ugye a hívő, a vallásgyakorló számára persze egy kánon van az, amiben ő hisz, amit ő elfogad, vagy amit az ő vallása elfogad, de mégiscsak ott van az a tapasztalat, hogy de vannak mások, akik más kánonban hisznek. Akár egyetértek velük, akár nem. Tehát ilyen értelemben megjelenhet a fontosság mellett, a kiemelt szerep mellett a bizonytalanságnak a tapasztalata is. És ez nyilvánvalóan, de az újkori, a modernkori kánon fogalomban egyre jobban érzékelhető ennek a jelenléte, hogy nem magától értetődő az, hogy egyetlen kánonról beszélhetünk, hanem különböző alternatív kánonok jelennek meg. Különböző típusú kánonok látnak úgymond napvilágot, vagy fogalmazódnak meg. Például különböző nemzeti kánonok, romantika korától kezdődően ennek nagy szerepe van, amit egyes nemzeti hagyományoknak a kitüntetett alkotásait foglalja magában, és nem azonos a világirodalmi kánonnal. Tehát más szintű, más jellegű, más oldalról megfogalmazódó kánonok azok, amelyekkel találkozhatunk modernitás során, és hát egyre bonyolultabbá, egyre összetettebbé válik a kánonnak a fogalma és a kánonhoz való viszony. Úgy is lehet fogalmazni, és nem akarok most részletes történeti fejtegetésekbe menni, ez más kurzusoknak a feladata, hogy a kánon fogalmak a részletes történeti változását bemutassa. De azt szeretném hangsúlyozni, hogy egyre ellentmondásosabbá válik a kánon fogalma. Tehát egyre több bizonytalanság halmozódik föl, vagy feszültség rakódik rá, vagy épül be a kánonnak a fogalmába. Egyfajta megosztó fogalommá is válik tulajdonképpen a kánon. Néhány ilyen ellentétet. Amiről már volt szó, hogyha nézzük az antik kánon fogalom és új középkori akár vagy modern kori kánon fogalomnak bizonyos jellegzetességeit. Az egyik az művekhez kötődött, a másik művek listájához kötődött. Megjelenik a konkrét és általános kánon fogalmaknak az ellentéte is. Konkrét műveket tüntetünk ki, vagy valamilyen általánosabb ismérveket, normákat, kritériumokat tekintünk elsősorban a kánon lényegének. Emberi természetűnek tekintjük, világinak tekintjük a kánont, vagy pedig alapvetően szakrálisnak, isteninek, ilyen értelemben isteni eredetűnek. a kánon fogalmat a módszeres gondolkodáshoz, a módszeres eljáráshoz, ilyen értelemben egy egységes gondolkodásmódhoz kötjük, vagy a kánonban inkább az érzékenységet követelő, a megértés finomságát követelő műveket tüntetjük ki. Intézményes vonásait hangsúlyozzuk, vagy egyéni vonatkozásait, individuális tapasztalatát a kánonnak, nemzeti jellegét vagy világirodalmi változatát. Kánon fogalomnak a merevségét tüntetjük ki, és a kánon rögzítettsége mellett kardoskodunk, hogy van egy szilárd kánonunk, és akkor azok a kánoni művek, vagy pedig inkább a kánon fogalomnak a rugalmasságára helyezzük a hangsúlyt, hogy változni képes történeti képződmény, amelyből kieshetnek művek, és amelybe bekerülhetnek művek. Tehát a merev, a zárt kánon, vagy egy nyitott, rugalmas kánonnak az eszméjét követjük. A kánont alapvetően a magas kultúra területén értelmezzük, azt mondjuk, hogy a remek műveknek van kánonja, vagy vannak kánonjai, ugye itt az egyes vagy többes szám is kérdéses lehet, tehát a magas kultúrához, a remek művekhez kötjük a kánonnak a fogalmát, vagy pedig azt mondjuk, hogy a tömegkultúrának is vannak kánonjai. A tömegkultúrán belül is kialakulnak az igazán kedvelt és ilyen értelemben kánoni művek csoportja szemben azokkal, amelyek múlékonyabbnak vagy kisebb népszerűségűnek bizonyulnak. A kánonból, a kánonnak a működéséből alapvetően a konstatív jellegét, a megállapító jellegét súlyozzuk, ilyen értem akár a normatív jellegét, de van a normatív jellegének egy más aspektusa is, amely pedig az, hogy létrehoz valamit a kánon. Tehát a kánon inkább leíró jellegű, vagy valamit létrehozó, létesítő, megalkotó jellegűnek tekintjük-e, vagy annak az alapjának, hogy valami újat hozzunk létre. Tehát ez összefügg egyébként a zártabb és nyitottabb kánon fogalommal is. És összességében olyan ellentmondások terhelik meg a kánon fogalmát, ami a 20. században mindenképpen egy olyan kettőséghez vezet már. Vannak azok a gondolkodók, akik alapvetően hisznek a kánonokban, fontosnak tartják a kánonokat, és egyre erőteljesen megerősödik másik oldalról egy kánon ellenes vélemény. Olyan vélemény, hogy a kánonok azok inkább negatív hatással bírnak, inkább a gondolkodásnak a korlátjait jelentik, és nem pedig a támasztékait. Nem orientációt biztosítanak, hanem gátat képeznek. Tehát ez a kánonokat nem jó szemmel nézi, kánonok ellen foglal állást, és egyfajta olyan szándékot, olyan követelményt fogalmaz meg, hogy minél inkább próbáljunk meg a kánonok korlátain kívül kerülni, minél inkább próbáljunk meg a kánonok fölébe emelkedni, próbáljunk megszabadulni a kánonok hatásától, és egyfajta nyitottsággal tekintsünk azokra a művekre, amelyeket befogadunk, vagy olvasunk. Tehát azok az ellentmondások, amelyek fölszaporodnak a kánon fogalmában, azok végső soron egy ilyen kettősséghez vezetnek, vannak azok, akik továbbra is szeretnék fenntartani ennek a fogalomnak a használhatóságát, az érvényét, és megjelenik egy olyan nézőpont is, amely pedig tehát amely azt mondja, hogy ha ennyire ellentmondásos ez a fogalom, ha ennyi sokféle kánon alakult ki, hogy már áttekinteni se nagyon lehet, akkor ez tulajdonképpen azt jelenti, hogy a kánon fogalmának vége is van. Igazából ez a fogalom, ez kiürült, használhatatlan vagy önellentmondása által felmorzsolódott fogalomról van szó. Tehát a lényege veszett el ez esetben a kánonnak, és ilyen értelemben a kánon megszűnt. Másik oldalon pedig az szerepel, hogy a kánon az bármennyire is megváltozott, bármennyire is sok ellentmondás vagy paradoxitás terheli, de mégiscsak szükségszerű a jelenléte, amely szerint kánonok nélkül nem tudunk meglenni, mert az a legalább két alapvető funkció, melyet már említettem múlt alkalommal a kánon kapcsán, ez nem hagyható ki, nem negligálható, nem haladható egyszerűen meg, ez pedig a kánonnak az orientáló funkciója, egyik oldalról, és az identitás alkotó vagy a kulturális kohéziót szolgáló funkciója, tehát egy közös tudás keretnek a biztosítása a másik oldalról. Tehát, hogy ezek olyan antropológiai szükségszerűségek, amelyek miatt a kánon fogalom, bár sokféleképpen bírálható, de nem kerülhető meg. Ha lebontunk egy kánont, akkor helyette egy másikat fogunk építeni, mondja ez az álláspont. És ez a közelítésmód, tehát amely azt próbálja hangsúlyozni, hogy a kánon fogalma az nem haladható egyszerűen meg, nem lehet egyszerűen negligálni vagy kitörölni a kánonokat. Ez a megközelítés hivatkozhat arra, vagy hivatkozik arra, ennek lehet az az alapja, hogy már történt egy lényeges átértelmeződés a kánon fogalom történetében. Tudniillik az antikvitás hagyománya után, amikor a kánonból, mint konkrét kánoni műből kialakult a kánonnak, mint művek csoportjának a fogalma. Ez a fogalomváltás azért lehet érdekes, mert ekkor tehát a kánon egy teljesen új értelmet vett föl. Kánon fogalma egy teljesen új értelmet vett föl, egy teljesen új arcát volt képes megmutatni, ha tetszik. És kérdés lehet az, hogy ha ez egyszer megtörtént, akkor miért ne történhetne meg ismét? Miért ne beszélhetnénk arról, hogy a 20. század végén, vagy most már ugye a 21. század elején a kánon fogalmát ugyan továbbra is használjuk, de már egy más értelemben használjuk, más módon használjuk, mint ahogyan az a kánon fogalmának korábbi alkalmazásai esetében történt. És vannak alapvető dolgok, amelyeknek a megváltozását nehezen lehetne vitatni, amelyek a klasszikus, tehát akár a modernségben is jelenlévő kánonfogalomnak a lényegét érintik. Talán három mozzanatot emelnék ezek közül ki, mert három mozzanat egyike sem bizonyul már a 20. század végén és a 21. század elején tartható tapasztalatnak. A kánonfogalom kapcsán klasszikusan az egyik elvárás, vagy az egyik elgondolás az, hogy a kánon az abszolút és egységes. Egy kánon van. Ezért kánon, ezért kitüntetett, mert egy van belőle. Ezzel szemben, vagy legalábbis egy elfogadható van, és a többi, ami létezik, azt ugye úgy tekintjük, mint valamiféle eltévejedést. Tehát ez a kánon abszolút vagy egységes, egy voltát jelenti. Ezzel szemben azért a 20. század végén és végére nehéz megkérdőjelezni azt, hogy több párhuzamos kánon létezik egymás mellett, vagy létezett egymás mellett. Tehát a kánonnak van mindenképpen egy sajátos pluralitása, többfélesége vagy sokfélesége. Ez a többféleség vagy sokféleség pedig ellentétben áll azzal a felfogásunkkal, hogy a kánonnak abszolútnak kellene lennie. Tehát hiszen ha több van, akkor mondhatjuk ugye így is, hogy ez relatív, viszonylagos az, hogy ki melyik kánon fogadja el érvényesnek. Egy másik, ehhez szorosan kapcsolódó elvárás az, hogy a kánon az örökérvényű. Ha abszolút, ugye, ha egy kánon van, akkor a kánonnak, legalábbis az ideális kánonnak örökérvényűnek kell lennie. Hát a kánonnak a történetét, kánon fogalomnak, vagy akár a különböző kánonoknak a történetét, ha csak felszínesen tekintjük át, akkor is világos, hogy a kánon fogalma az egy változó, dinamikus, múlékony valami. Azoknak a műveknek a köre, amelyeket kánoninak tekintünk, folyamatosan változik. Bekerülnek művek, kiesnek belőle művek, más kapcsolatok alakulnak ki kánoni művek között. Tehát ilyen értelemben a kánon, kanonikus művek csoportja az egy dinamikus, változó, és ilyen értelemben nem örökérvényű jelenséget ír le, vagy jelenséget takar. Ehhez tartozik az is, hogy a kánon maga is rétegződőnek látszik, úgy tűnik föl, mintha időben haladva, az időben tőlünk távolabb kerülő korokból kanonizált művek köre az ritkulna, csökkenne a számuk, csökkenne a körük. Tehát a régebbi korokból kevesebb mű kanonizálódik, a mi korunkból több művet tüntet, vagy a közelmúltunkból több művet tüntetünk ki, több művet olvasunk, nézünk, többre emlékszünk talán, és többet tartunk nagyra, és ahogy ez időben kerül egyre távolabb tőlünk, vagyis egyre idősebbek leszünk, mintha egyre jobban esnének ki ezek a művek, és egyre szűkebbé válna az a kánon, amelynek az emlékezete a kulturális emlékezetben megőrződik. Ez is azt mutatja a modernitás tapasztalatának részeként, kifejezetten a modernségnek, az újításnak a tapasztalatával, és ilyen módon klasszikus és modern fogalmának az újraértelmezésével, új jelentésével áll összefüggésben. Tehát azt tapasztaljuk, hogy a kánon bizony időben változó fogalom, tehát nem tekinthető örökérvényűnek. Még akkor sem lenne annak tekinthető egyébként, ha egyetlen kitüntetett kánont gondolnánk el, tehát a kánon abszolút jellegét, ha nem vitatnánk, akkor is az örökérvényűségét vitatnunk kellene, abban az értelemben, hogy változatlan és változhatatlan. És az is kérdésessé vált bizonyos értelemben, hogy ami a klasszikus meghatározása a kánonnak, hogy azokat a műveket foglalja magában, amelyek megszólítják a jelennek az emberét. Akik képesek a múltból szólni a jelenhez. Ezek a remek művek lennének a kánonnak a részei. Bizonyos értelemben ez is kérdésessé vált, amikor a kánoni műveknek a sajátos olvashatatlansága került a tapasztalatnak az előterébe, vagy szintén tapasztalhatóvá vált a kánoni műveknek az olvashatatlansága vagy befogadhatatlansága. Két dolgot jelent legalább ez az olvashatatlanság vagy befogadhatatlanság. Az egyik az, amit a kötelező olvasmányok kapcsán tapasztalhat mindenki, hogy sok szempontból unalmassá válnak, és nem annyira olvasmány élményt jelentenek, mint inkább unalmas, rárakódott értelmezések teszik lehetetlenné azt, hogy azokat, hát nem lehetetlenné, de erősen gátolják azt, hogy ezeket a műveket friss szemmel tudjuk olvasni. A kánoni művekről, a nagy kanonikus művekről sokszor nagyon nehéz olyan értelmezést találni, vagy olyan értelmezést adni róla, amely nem közhelyes. Márpedig a közhelyes értelmezés pont azt jelenti, hogy akkor ugyan túl sok mondani valója a jelen számára nincsen. Az igazi remek mű az, amely nem közhelyeket mond számunkra, hanem valamilyen kihívást képes intézni hozzánk, és ezért arra késztet minket, hogy megpróbáljuk értelmezni és újraértelmezni önmagunkat, illetve azt a világot, amelyben élünk, amelyben vagyunk. Tehát a kötelező olvasmányoknak ez a túlértelmezett, túlolvasott jellege vezethet egyfajta unalmassághoz, csömörhöz, olvashatatlansághoz, vagy más médiumok esetében befogadhatatlansághoz. Ez a túl sokat látjuk, és már észre se vesszük típusú megszokottság. És éppen, hogy megszokottá válnak, és a maga megszokottságában elszürkülnek, észrevehetetlenné válnak. Ez az egyik oldala az olvashatatlanság, vagy befogadhatatlanság tapasztalatának. De a másik oldala, az pedig a pozitív oldala lehet, hogy kánoniak egyre inkább azok a művek bizonyulnak, vagy azt várjuk el a kánoni művektől, hogy kiismerhetetlenek legyenek. Hogy mindig legyenek képesek valami új dolgot mondani nekünk, a változó jelennek valami új dolgot közvetíteni. Mindig képesek legyenek más arcukat mutatni felénk. Tehát ne legyenek unalmasak. Ilyen értelemben kiismerhetetlenek, vagy akár szeszélyesek legyenek a kánoni művek. Ez pedig azt jelenti, hogy a kánoni művekkel szemben kialakult egy olyan elvárás, hogy ezek vonják meg magukat tőlünk. Tehát ne kiszolgáltassák ezek a művek magukat számunkra, hanem mindig tartsanak vissza valamit magukból, hogy soha ne jussunk arra a tapasztalat, hogy hát én ezt már kiismertem, ezt én végigolvastam, vagy a szép magyarra kiolvastam, tehát én már mindent, ami benne volt, a szépen előhoztam, hát akkor nekem már a továbbiakban nincs ezzel dolgom, ezt én már magamba betettem, a mű az már mehet. Hogy ne legyen egy ilyen tapasztalat, hogy az legyen a tapasztalata az olvasónak, hogy valamit nem értett meg. Hogy még mindig van valami ebben a műben, ami miatt az izgató marad, ami miatt az érdekes marad. Még mindig érdemes újraolvasni, mert még mindig tud provokatív lenni, vagy még mindig tud valami mást mondani. Tehát az olvashatatlanságnak, a kiismerhetetlenségnek lehet egy ilyen értelme, hogy mindig van valami reziduum, ami ellenáll a kimerítésnek, ellenáll a kiolvasásnak. És ilyen értelemben ellenáll a jelennek. Tehát, hogy a remek mű az valamilyen értelemben több, mint pusztán jelenhez tartozó. Megszólal a jelenben, de nem tárja magát föl teljes mértékben a jelenben. Tehát ez a tapasztalat is a kánonnak a klasszikus fogalmát, jelenhez szóló remek művek kánonja kicsit megingatja, vagy összetettebb megítélés alá helyezi. Hát ezek azok a szempontok, amelyeket lehet úgy értelmeznünk, hogy a kánon fogalma ezzel lényegében elveszítette a tartalmát, hogy lényegében kívül kerültünk a kánoni kornak a keretei között, és lehet úgy értelmezni, hogy ezek jelzik a kánonnak a fogalomváltását, a funkcióváltását, ezáltal következik be az, hogy valamilyen más módon kell a kánonra tekintenünk, megmaradnak bizonyos alapfunkciói, de mégis az, ahogyan a mi mindennapi életünk, vagy gondolkodásunkban, vagy akár művészetről való gondolkodásunkban megjelenik, az viszont más jellegű már, mint a kánonnak ez az egy örök abszolút érvényű fogalma. Tehát megtörténik egy hasonló fogalomváltás, mint amilyet az antikvitás és a későbbi kánon fogalom között láthattunk, vagy írt le Janassmannak felfogás vagy elmélete. Nos, hát ezt szerettem volna még, ugye jócskán nem fért volna bele az elmúlt előadásba, tehát ezt szerettem volna még kiegészítésképpen mondani. És akkor az előadásnak a további részei azok már szorosan kapcsolódnak igazából a kánonnak a kérdéséhez, a kanonizáció folyamataihoz, az, hogy milyen feltételei vannak, milyen közegben történik a kanonizáció. Két alapvető szempontot szeretnék ezzel előzetesen említeni, és aztán az előadások maradék részében pedig néhány konkrét példát szeretnék vizsgálni, nem csak ezen az órán, elsőben majd a következő előadásokon, hogy milyen szinterei vannak a kanonizációs folyamatoknak, hogy a kultúra közvetítése az milyen intézményes csatornákon, milyen mediális feltételek között történik. Tehát erről szeretnék majd bevezető jelleggel a maradék alkalmak során beszélni. Itt két előzetes megjegyzést szeretnék tenni, vagy előzetes szempontot szeretnék fölvetni. Az egyik, az nagyon röviden a nyilvánosságnak a fogalmához kapcsolódik, a másik, az pedig a médiumnak, vagy közegnek, vagy többes, vagy a médiának a kérdéséhez. Mind a két terület a kultúratudományon belül egy fontos, de egyébként különböző vizsgálódási területet jelent. A társadalmi vagy kulturális nyilvánosság szerkezetének vizsgálata. Ez egy lehetséges szempont, lehetséges másik, ettől sok szempontból eltérő szempont, egy médiatudományi, vagy médiatörténeti, vagy médium elméleti szempont. Tehát most bevezető módon ezekhez szeretnék egy-két megjegyzést fűzni. Abban azonban mind a két felfogás két dologban közös. Az egyik, hogy én most abból a nézőpontból beszélek ezekről, hogy a kánon számára, a kánon fogalom számára képeznek valamilyen kontextust, de maguk ezek az elméletek nem ebben a szűkebb összefüggésben vetődtek fel, hanem általánosabb formában, tehát nem pusztán a kanonizáció, sőt nem pusztán kultúratudomány keretén belül megfogalmazódó elméletekről van szó. Én most ilyen értelemben tehát egy szűkebb perspektívából fogok ezekről szólni. Elsősorban egy kultúratudományi, és ezen belül is a kánonhoz szorosan kötődő perspektívából. Ez egyik dolog. A másik közös mozzanat két terület között, hogyha a kánonhoz való viszonyát tekintjük, akkor pedig abban ragadható meg, hogy a kánont nem gondolják el úgy, mint valami elvont általános fogalmat. A klasszikus kánon elméletekkel szemben akár kritikaként is megfogalmazódik, hogy azok nem beszélnek arról, hogy ez a kánon hogy nyilvánul meg. Beszélnek kánonról, mint egy magától értetődőnek veszik sokszor, hogy van valamilyen kánon, rendelkezünk valamilyen kánonnal, de azzal nem vetnek számot, hogy ezek a kánonok milyen keretek között jönnek létre, vagy nyilvánulnak meg. Nem vetnek feltétlen számot a kánonnak a társadalmi összefüggéseivel, illetve sok esetben a kánonnak a mediális összefüggésrendszerével. Ezért a kánonnak egy ilyen absztrakt fogalmi konstrukcióját hozzák létre, hogy művek valamilyen csoportja, ami lebeg valahol a fejünk fölött. De a kánon nem a fejünk fölött lebeg, hanem valamilyen módon vagy a mindennapjainkat, vagy legalábbis az életünknek azt a részét befolyásolja, amelyben ugye kultúrával, vagy konkrétabban magas kultúrával találkozunk. Tehát milyen összefüggés rendszerei vannak a kánonnak, és ez a szempont, ez klasszikus kánon elméletnek a perifériáján van sokszor, míg a társadalmi nyilvánosság szerkezetének elemzése, vagy a mediális feltételek elemzése ezt középpontba hozhatja. És a társadalmi nyilvánosságnak az egyik fontos és ösztönző elemzése az Jürgen Habermas nevéhez kötődik. Én erről tényleg nagyon érintőlegesen fogok ezen az órán beszélni, mert Habermasnak a társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozásáról szóló műve sok olyan szempontot tartalmaz, amely az én gondolatmenetem szempontjából nem központi jelentőségű, illetve inkább csak kitérő lenne. Amit alapvetően hangsúlyozni szeretnék, hogy Habermas részint elemzi azt a folyamatot, ahogy a társadalmi nyilvánosságnak egy polgári formája kialakul, és alapvetően ezen a társadalmi nyilvánosságnak vagy másképpen kulturális nyilvánosságnak ezt a polgári formáját tartja a nyilvánosságnak a legfontosabb, vagy a mintaszerű formájának. Ő aztán vizsgálja ennek is a változását, de ez, amiről én most itt ennek az előadásnak keretében nem szólok. Mit jelent a társadalmi nyilvánosságnak ez a formája, a polgári nyilvánosságnak a formája? A polgári nyilvánosság Habermasnál pontosan azt jelenti, hogy kialakul az embereknek egy közössége, lehetőség szerint minél tágabb közössége, amely közösség nem átveszi egyszerűen a tradíciónak az elemeit, nem folytatja egyszerűen a hagyományt, hanem elkezd reflexív módon gondolkodni. Vagyis rákérdez arra például, hogy a hagyományból mit érdemes átvenni, és mit nem érdemes átvenni. Rákérdez arra, hogy a társadalmi folyamatok közül a jelenben melyek pozitív, jó irányba mutató folyamatok, és melyek azok, amelyek kevésbé szerencsések, vagy kifejezetten rossz irányba mutatnak. Rákérdez arra, ez a polgári közösség, hogy milyen jövőben szeretne élni, hogyan gondolja el azt a jövőt, amely felé a társadalmi folyamatoknak, kulturális folyamatoknak haladnia kellene. A polgári közösségnek a lényege Habermas számára, hogy kritikai módon, racionális érvek mentén megvitatja a jelennek a kérdéseit. Beleértve azt is, ami jelennek a múlthoz és a jövőhöz való kapcsolatát illeti. Tehát nem reflexió nélkül vesz át dolgokat, nem reflexió nélkül cselekszik, nem eleve rögzített normák szerint ítél, hanem vitát folytat, vagy dialógust folytat normákról, folyamatokról, cselekvésekről, hagyományról, kultúráról. Tehát egy kritikai hozzáállás jelent, és egy vitatkozó, de konstruktív értelemben vitatkozó hozzáállást jelent Habermas számára a nyilvánosság. De egy kicsit persze egy ilyen ideált is jelent Habermas gondolkodásában, Habermas számára is egyfajta mércét jelent a polgári nyilvánosság bizonyos értelemben. Ezt a vitát, ezt a diszkurzust, ezt a dialógust pedig alapvetően ugye, kritikai és racionális megfontolások vezérlik, tehát a polgári nyilvánosságnak és ennek a kritikai attitűdnek az alapja, az mindig a racionális, érvelő magatartás, mely érveket ütköztetve próbálja megtalálni a legjobb lehetséges utat, érveket ütköztetve próbálja a legméltányosabb és a leghelyesebb megállapításokat kialakítani, megformálni. És az, amikor bármilyen kánon, bármilyen kitüntetett mű megjelenik, vagy azt olvassák, kánoni művekkel találkoznak a polgári nyilvánosságnak a képviselői, akkor tehát nem valami ilyen kontextus nélküli, nem egy helyzet nélküli, egy ilyen általános, absztrakt világban találkoznak egy remek művel, vagy egy kánoni műalkotással, hanem mindig valamilyen konkrét összefüggésben. És ebben a konkrét összefüggésben, a társadalmi nyilvánosság, a polgári nyilvánosságnak az összefüggésében teszik, vagy tehetik föl azt a kérdést, amivel találkoznak, azt hogy kell értelmezni, melyik a helyes értelmezése, vagy egyáltalán azt, hogy amivel találkoznak, mi az jó műnek tekinthető-e, vagy rossz műnek. És az, hogy milyen vitát folytatnak erről, hogy milyen érvek kerülnek elő, és milyen érvek nem kerülnek elő, ez függ a társadalmi nyilvánosságnak, vagy a kulturális nyilvánosságnak a szerkezetétől. Függ ennek a nyilvánosságnak az állapotától. Ez befolyásolja azt, hogy a kanonizáció folyamatai milyen kritériumok mentén kerülnek megítélésre, és ezért milyen irányban fognak haladni. Tulajdonképpen azok a legfontosabb funkciók, amelyeket a társadalmi nyilvánosság betölt, ezek egyik oldalról persze korlátozó jellegűek, de másik oldalról egyáltalán ezek a funkciók teszik lehetővé azt, hogy valami a vita tárgyát képezhesse. Lehet, hogy nem lehet bármilyen vitát folytatni róluk, abban az értelemben, hogy a társadalmi nyilvánosságban bizonyos kérdések nem merülnek föl, nem tartoznak ezek a kérdések az elfogadott vagy gyakorolt érvek és látásmódok közé. De ettől függetlenül az egyik legalapvetőbb funkciója a társadalmi nyilvánosságnak, hogy egyáltalán az észlelés közegét képezi. Tehát maga az észlelhetővé válásnak, az, hogy valamit észleljünk, ebben a felfogásban ennek feltétele az, hogy egy társadalmi nyilvánosságon belül jelenjék meg valami. Tehát maga az észlelés, vagy más megfogalmazásban magának a tematizálásnak a kérdése, az szorosan összefügg azzal, hogy a társadalmi nyilvánosságon belül valami miképpen jelenik meg. Éppen ennek az elemzése, a gyakorlat és konkrét elemzése képezheti a társadalmi nyilvánosság vizsgálatának az igazi tétjét. Tehát Habermas számára ez nem egy általános elmélet, hanem ezeknek a funkcióknak a konkrét megvalósulásai azok, amelyekre kíváncsi. És egy másik funkció, tehát az észlelés vagy tematizálás mellett, másik funkció az éppen a kontrollálásnak a funkciója, szoros összefüggésben, vagy más megfogalmazásban a kanonizációnak a funkciója. Hogy az a vita, amely folyik, az a megbeszélés vagy dialógus, ez vezet annak a megítéléséhez, tehát hogy mi tartható jónak, és mi tartható rossznak, és ilyen értelemben ez vezet, vagy részben ez vezet ahhoz, hogy valamely mű bekerül a kánonba, vagy pedig kánonon kívül reked. Azt csak zárójelben jegyzem tulajdonképpen meg, hogy a polgári nyilvánosság ezen kicsit idealisztikusan elgondolt közegében Habermas számára kitüntetett szerepet játszik éppen a magas kultúra, tehát a kánoni műveknek a megjelenése és befogadása, és amikor a polgári nyilvánosságból ezt a kicsit elitista jellegű, bár mindenki számára nyitott, tehát a művelődés révén bárki beléphet ebbe a nyilvánosságba, aki kellően művelt, az részt vehet és részt is kell vegyen ebben a vitában, vagy társadalmi együttműködésben. Tehát nyitott, de mégiscsak abban az értelemben elitista, hogy kötődik a magas kultúrának a fogalmához. Amikor ezt fölváltják a szabadidő eltöltésének sokkal népszerűbb formái, egyáltalán megjelenik a szabadidő és a szabadidő eltöltésének az igénye, és ez már elszakad a magas kultúráról, ezt Habermas alapvetően hanyatlásként látja, alapvetően olyan fogalomként, amelyben deficitnek, valamiféle deficit nyilvánul meg, és ezért ezt a polgári nyilvánosságnak a szempontjából kritikusan kezeli. Ezen a ponton egyébként Habermas, ha másképpen is fogalmaz, de sok szempontból örököse Horkheimer és Adorno kultúripar elméletének, amelyről korábbiakban beszéltem, és ez az örökösség, idézőjelbe téve, ez olyannyira igaz, hogy Habermas az említett uraknak a tanítványa volt, tehát valóban hatott rá ez az elmélet. Az más kérdés, hogy ő egy picit más oldalról, ő nem a kultúriparnak Adorno-Horkheimeri reírása felől közelített, hanem a társadalmi nyilvánosság szerkezetében leírható változások felől ragadta meg azt, vagy írta le azt a folyamatot, ahogy a társadalmi nyilvánosság megszűnik, egyre inkább megszűnik kritikai lenni. Egyre inkább az a jelentősége háttérbe húzódik, hogy reflexíven, tudatosítva kritikát gyakoroljon, és valóban egy megfontolt kritikai diszkuszió eredményeként tekintsen valamit jónak vagy rossznak. Tehát ő egy ilyen folyamatot látott a késői kapitalizmusban, mint Habermas ilyen folyamatot látott a késői kapitalizmusban. De ahogy ígértem, erről nem akarok részletesen beszélni, ez inkább csak utalni akartam, vagy jelezni azt, a társadalmi nyilvánosság szerkezetének a változása Habermas szerint meghatározó módon befolyásolhatja azt, hogy melyek a kánonképzésnek, a kánonalakításnak, illetve a kánoni művek befogadásának a lehetséges módjai, eljárásai a maguk idejében. Jó, ez egyik általános bevezető szempont, amelyről szerettem volna beszélni. A másik, ahogy jeleztem, az médiatudományi jellegű szempont. Erről is én most röviden fogok szólni, tényleg bevezető jelleggel fogok szólni, és későbbi tanulmányaitok során fogtok valószínűleg ezekkel részletesebben és összetettebben találkozni. Az, akit én most kicsit egyoldalúan előtérbe fogok helyezni, tehát nem fogok többféle médiatudományról beszélni, az, akinek a munkásságát előtérbe fogom helyezni, az Marshall McLuhan, aki egy kanadai médiatudós volt, eredetileg irodalmár volt egyébként, irodalomtörténész, de McLuhan tulajdonképpen talán mondhatjuk azt, és én most ezt az álláspontot fogom osztani, tehát McLuhan a modern médiatudománynak bizonyos értelemben a szülőpapája. Tehát ő vele mondhatjuk azt, hogy modern médiatudomány kezdődik el. Hát, tehát szimbolikusan ezt hozzákötöm. Ez azt is jelenti másik oldalról, hogy az a közelítés, amelyről itt most beszélni fogok, az nagyon erőteljesen egy angol száz közelítés. Ettől a német közelítés, tehát a német médiatudomány jelentős eltéréseket mutat. Nem akarom azt mondani, hogy az egyik jelentősebb lenne, mint a másik, tehát nem értékítélet húzódik meg abban, hogy én az angol szászról fogok beszélni, ennek az előadásnak a keretei között az angol szász médiatudományról, elsősorban McLuhanről fogok bevezető szinten, tehát pár szót szólni. A médiatudománynak McLuhantől függetlenül, vagy pontosabban szóval attól függetlenül, hogy ő egy ilyen szimbolikus pontként talán a kezdetét jelenti ennek, ez nem azt jelenti, hogy nincsenek előzményei. Lehetne azt is mondani, hogy nem is ő, hanem esetleg más korábbi gondolkodó, az igazi első médiatudós. Persze ilyen módon vissza fogunk jutni Szokratészig, mint az első médiatudósig előbb-utóbb. Ami bizonyos szempontból jogos, és ha valaki elolvassa meg olyan bizonyos munkáit, akkor rá fog jönni, hogy tényleg Szokratésszel kezdődött minden. De hogyha nem ezt a típusú gondolatmenetet próbáljuk követni, tehát nem mindig visszafelé akarunk menni, akkor is bizonyos előzményekkel számolnunk kell. Azért érdemes ezekre az előzményekre tekinteni, mert segítenek megérteni, hogy milyen irányba alakult a médiatudomány, milyen módon jött létre, milyen keretek között jött létre médiatudomány. Az egyik, tehát felsorolva az előzményeit, aztán kicsit majd részletesebben is mondok erről pár szót, tehát előzményei közé tartozik mindenképpen a könyvtörténet, másik előzmény a könyvtörténet mellett az a kommunikációkutatás, annak is különösen egy politológiai jellegű változata vagy válfaja, tehát kommunikációkutatás, politológia, és tulajdonképpen média elméleti előzménynek kell tekintenünk az informatikát is, vagy információ elméletet, ha valakinek ebben a megfogalmazásban jobban tetszik. Ami igazából a médiatudományra, annak az angol szász változatára, legalábbis a kialakulásakor nem hatott, vagy sokkal bonyolultabb csatornákon keresztül hatott, az mondjuk az irodalomtudomány. Annak ellenére állítom ezt, hogy McLuhan eredetileg irodalommal foglalkozott, ennek ellenére alapvetően nem az irodalomtudományból nő ki a médiatudomány, sokkal szorosabban kapcsolódik az említett területekhez, tehát könyvtörténethez, kommunikációkutatáshoz, informatikához, természetesen emellé még a filozófia oda tehető, mint általános keretnek a kérdése. De nem az irodalomtudomány talán a legfontosabb. Ez az én megítélésem szerint nem az irodalomtudomány a legfontosabb. Az inkább egy későbbi fejlemény, amikor az irodalomtudomány elkezd érvényesíteni egy mediális szempontot. Tehát ez már a médiatudomány belátásainak a következménye, ugyanis a médiatudomány belátásait számos irodalomtudós átvette, illetve úgy látta, hogy az irodalomtudománynak egyfajta megújítását hozhatja magával. Így alakul ki egy mediális szemléletű irodalomtudomány, egy mediológiai jellegű irodalomtudomány, de ez nem a médiatudomány születése, tehát ez már későbbi időszak. Egy másik terület, ami talán még szorosabban összefügg viszont a médiatudománnyal, és már nagyon korán nagyon szoros az összefüggés, az, ha már nem az irodalomtudomány, akkor inkább a színháztudomány tekinthető ennek a klasszikus disziplinák közül, amit elég könnyű megérteni, ha arra gondolunk, hogy a színház az eleve számos médiumnak az együttesét jelenti, ugye, látványnak, szövegnek, mozgásnak, akár ugye zenének, és a többi, amit ez jócskán hozzá lehet lenni. Tehát eleve egy multimediális közeg, ha lehet ilyet mondani, a színházi közeg, és ilyen módon érthető, hogy nagyon gyorsan szoros kapcsolat alakul ki a színháztudomány és a médiatudomány között. De azt mondom, hogy az előzményekről, elsősorban a könyvtörténetről és a kommunikáció kutatásról szeretnék pár szót mondani. A könyvtörténet viszonylag régi hagyományokra megy vissza, és különböző típusú foglalatoskodásokat foglalt magában, különböző változataival számolhatunk a könyvtörténetnek. Igazából nem a klasszikus könyvtörténet az, ami meghatározóvá vált a médiatudomány számára. A klasszikus könyvtörténet vagy könyvritkaságokkal foglalkozott, tehát a bibliofiliához kapcsolódott, a szép, ritka, érdekes könyvekkel, könyveket helyezte előtérbe, tehát a könyvgyűjtésnek a praxisával állt kapcsolatban, vagy a könyvkiadóknak a felderítését tartotta elsődleges feladatának, vagy egy pozitivista könyvtörténet, a könyv alaki, formai jellemzőinek a leírását, katalogizálását, osztályozását tekintette fő célnak, és mondjuk ez alapján ugye a könyveknek egy lehetséges besorolását, klasszifikációját, időbeli elhelyezését tette ez lehetővé. Tehát vízjeleknek a vizsgálata alapján azonosítani, milyen nyomdából, mely területről, mely időszakból származó könyvvel találkozik, nyilván a régebbi könyvek kutatója elsősorban. Tehát ilyen típusú vizsgálódásokat is magába foglalt a könyvtörténet. Azonban a 20. században a francia könyvtörténet jelentős módosuláson ment keresztül. Volt néhány francia történész, aki elkezdett úgy tekinteni a könyvre, mint amelyen keresztül tulajdonképpen a történelemnek, ha tetszik, az egésze elbeszélhető. Tehát kialakult a könyvnek egy olyan, hát nem fogalma, hanem vizsgálati módja, amely nem egyszerűen a könyvre, mint fizikai objektumra összpontosított, hanem a könyvnek a sokféle kötődésére, arra, hogy mennyi féle történelmi, társadalmi folyamatnak válik a könyv részévé, illetve részeként jön létre. És ezen történelmi, társadalmi folyamatok részeként jut el hozzánk is. Mire lehet gondolni, milyen aspektusai vannak ennek? Nyilvánvaló, hogy a könyv történetnek van egy technika történeti oldala, amely azokat a technikákat vizsgálja, amelyek révén a könyveket előállították. Vizsgálhatja azt, hogy ez milyen hatással volt az előállított könyvek formai, alaki jellemzőire, hány könyvet lehetett kiadni, és a többi, és a többi. Tehát a technikai feltételek meghatározták a könyvnek számos jellegét, tulajdonságát. Ilyen értelemben a könyvek rávilágítanak a technika történetére vagy változására. De nem csak technika történeti oldala van, hanem van egy gazdaság történeti oldala is. Ezek nem egymástól mereven elválasztható összefüggések, hanem természetesen egymással szorosan összefüggő mozzanatok. A gazdaság történeti oldal, mely azt vizsgálja, hogy milyen gazdasági feltételei vannak a könyvek előállításának. A korai könyvnyomdák és a könyvnyomtatás rendkívül pénzigényes, vagy másképpen tőkeigényes foglalatosság volt. Tehát milyen gazdasági feltételei vannak. Hogyan lehetett értékesíteni a könyveket? Hogyan terjesztették a könyveket? Milyenek voltak a könyv vásárlói? És ilyen mondom persze a könyvek olvasói is, tehát hogyan jutottak el, kik tehették meg, hogy a könyveket olvasták. Ezen keresztül pedig rögtön látjuk, hogy van egy társadalom történeti oldala a könyvnek, hiszen a könyvolvasók, a különböző könyveket olvasó különböző rétegek, azok egy társadalmi panorámát is adhatnak, és különösképpen úgy, ahogyan az olvasás egyre általánosabb lett, úgy valóban a könyvolvasási szokásoknak, a könyvfogyasztási szokásoknak, most csúnya szóval, az áttekintése, az lényeges képet adhat a társadalomnak a szerkezetéről, egészségedre a társadalmi rétegekről, a társadalmi viszonyokról, a társadalom egyes rétegeinek az anyagi, gazdasági helyzetéről, kulturális státuszáról, tehát rögtön egy társadalomtörténeti aspektusnál is tartunk, és a társadalomtörténeti aspektusból pedig, amikor már kulturális státuszról beszélünk, a kulturális fogyasztásnak a kérdéséről beszélünk, akkor egy kultúrtörténeti vagy művelődéstörténeti kérdésnél tartunk. És hát természetesen ez pedig összefüggésbe hozható még egy mentalitástörténeti vagy eszmetörténeti háttérrel is, tehát milyen világképnek, hordozói, kifejezői a könyvek, és ezek milyen olvasói szokásokkal találkoznak, hogyan alakítják az olvasóknak a világról kialakított felfogását és képét, milyen fő eszmék köré rendeződnek, illetve rendezik az olvasóikat. Tehát van egy mentalitástörténeti, eszmetörténeti oldala is. Tehát kialakult a 20. század közepére a francia történetírásnak, vagy könyvtörténetnek egy olyan formája, amely a könyvnek ezt a sokféle aspektusát, azt, hogy a könyv az a történelemnek hányféle rétegét képes megmutatni, vagy hányféle rétegében játszik szerepet, ezt hangsúlyozták. Ezt más szóval úgy is lehetne mondani, hogy a francia könyvtörténet az alapvetően egy interdisziplináris tudománnyá vált. Meghatározóvá vált a könyvtörténetnek egy csúnya szóval interdisziplinaritása, nekem kicsit ugye nehéz kimondanom ezt a szót, tehát a tudományközi jellege, vagy az a jellege, hogy sokféle tudománynak az együttműködését követeli meg, vagy legalábbis a történettudomány különböző oldalainak, különböző ágainak az együttműködését követeli meg. Ilyen értelemben kialakult az az igény, és ez az igény nem a médiatudománnyal alakult ki, hanem tulajdonképpen tehát már előtte a könyvtörténettel, amely a specializáció ellen hat. A pozitivista tudománynak általában volt egy specializációs karaktere, hogy minél szűkebben kijelölni azt a szakterületet, amihez igazán én értek, úgymond. Tehát ez volt az érdekeltsége. Ennek az ellenhatásaként jelent tulajdonképpen meg az interdisziplinaritásnak az igénye, hogy ne csak egy nézőpontot érvényesítsünk, és ez az interdisziplinaritás, tehát a könyvtörténetnek meghatározója, innen, ebből a forrásból is eredően meghatározójává válik a médiatudománynak. Tehát a médiatudomány az itt leírtakhoz hasonlóan alapvetően egy interdisziplináris szempontot, interdisziplináris nézőpontot vagy közelítést érvényesít. Ez tehát az egyik előzmény. A másik előzmény, amelyről pár szót szeret szólni, az a kommunikáció kutatásnak, vagy másképpen a politológiának a előzménye, vagy vizsgálódási területe. Ha a könyvtörténettől a médiatudomány az interdisziplináris szemléletet vette át, akkor bizonyos mértékig talán azt is lehet mondani, hogy a kommunikáció kutatásból pedig az intermediális szemléletmódot merítette. Tehát azt, ami a médiatudomány számára persze majdhogy nem magától értetődő, de nem ő találta fel spanyol viaszként, hanem már ennek volt előzménye, hogy a különböző médiumokat nem külön-külön lehet csak vizsgálni, nem csak egymástól elszigetelten vizsgálhatjuk médiumokat, hanem ezeknek a kapcsolata, az összefüggés rendszere is rendkívül fontos. Hogyan vált ez kérdéssé vagy tapasztalattá a kommunikációkutatásban, korai kommunikációkutatásban, korai politológiában? Nem kis részben a 20. század tömegdiktatúráinak és tömegmozgalmainak tapasztalata vezetett ehhez a vizsgálati szemponthoz. Azt lehetett ugyanis találni, hogy a 20. századi tömegmozgalmak, esetenként ugye diktatúrához vezető tömegmozgalmak, azok egyszerűen lehetetlenek lettek volna akkor, ha nem állnak rendelkezésre bizonyos új médiumok. Tehát tehát 20. századi tömegmozgalmak kialakulásának inkább a feltételei közé tartoztak, új médiumoknak létrejötte. Elsősorban és mindenek előtt a rádió, illetve részint ide tartozik a mozi is, tehát a rádió és a mozi médiumai nélkül elsősorban nem lett volna lehetséges számos olyan fejlemény, ami a 20. század történelmében sokszor szomorú fejleményként tapasztalható volt. Ugyanis ezek az új médiumok, melyeket bizonyos értelemben tekinthetünk tömegmédiumoknak is, tehát amely nagyon sokakhoz eljutott, tehát népszerű volt, ismert volt és sokakhoz eljutott. Ezek a tömegmédiumok szolgáltak a propagandának a keretéül. A propaganda eszközei lehettek, márpedig a propaganda az a tömegmozgalmak számára mindig központi jelentőséggel bírt. Akár a saját elveinek, vagy előírásainak, vagy elvárásnak a terjesztését tekintve, akár a meggyőzés eszközeként. Tehát ilyen értelemben ezek az új médiumok, vagy tömegmédiumok a tömegekre való hatásnak egy új lehetőségét kínálták föl. És ez az új lehetőség, amelyet ezek a tömegmédiumok fölkínáltak, ami korábban nem volt, ez elsőként inkább negatív tapasztalatként vált tapasztalhatóvá. Azért azon mutatkozott meg ez, hogy negatív következményekhez vezetett, tömegdiktatúrákhoz vezetett, de természetesen a kommunikációnak, a politológiának a célja, amikor ezt elkezdte vizsgálni, az volt, hogy hát nézzük meg, hogy milyen módon vezetett ez negatív következményekhez, azért, hogy felhasználhatóak legyenek mondjuk a demokrácia érdekében. Tehát megtalálhatóak-e azok az eszközök, azok a módok, amikor ezek a tömegmédiumok, ezek nem valamilyen diktatórikus eszmerendszernek a terjesztői és egy diktatórikus államszervezetnek az összefogói, de milyen módon lehet ezeket alakítanunk, milyen módon kell cselekednünk ahhoz, hogy a tömegmédiumok szervezete, rendszere ne veszélyeztesse, vagy minél kevésbé veszélyeztesse a demokráciának a fönnállását, vagy éppen fordítva minél inkább támogassa a demokráciának a fönnállását. Milyen módon állíthatóak ezek a tömegmédiumok, ha tetszik, a demokratikus rendnek a szolgálatába? Ez a kérdés vezérelte, tehát nem pusztán egy történeti érdeklődés, hanem ez a gyakorlati orientáció vezérelte a kommunikációkutatást, illetve a politológiát, akkor, amikor az a modern médiatudománynak az egyik előzményévé vált. Persze van ennek más oldala is. Ide tartozik a propagandának egy sajátos formájaként a reklám szintúgy, és a reklám hatásmechanizmusának a vizsgálata, ami pedig más célokat szolgálja, a fogyasztás fokozását, illetve egy termék iránt való érdeklődésnek a minél erőteljesebb fölkeltését szolgálja. Tehát ezek az összetevők voltak azok, amelyek a kommunikációkutatáson belül arra mutattak rá, hogy új médiumok jelentek meg, ezek az új médiumok, ezek a tömegekre való hatásnak, vagy egyáltalán csak a hatásnak új lehetőségeit rejtették magukban, és ezek a lehetőségek bontakoztak ki különböző, vagy bontakozhatnak ki különböző formákban. És ezeket a hatásokat alapvetően, vagy eleve több médium együtteseként, több mediális rendszer együttműködésében vizsgálták, amelyek mindenek előtt az elektronikus médiumok voltak, ugye akár a rádió, akár a mozi esetében, és az elektronikus médiumoknak térnyerését mutatták, az írás, beliség, pontosan az írásnak, mint médiumnak a rovására. Tehát egyúttal a kommunikációkutatás amellett, hogy rámutatott az intermedialitásnak a jelentőségére, vagy ezt a lehetőséget hordozta magában, emellett pedig jelezte annak a változásnak a hangsúlyait is, amely az írásbeliséget egyre inkább felváltó elektronikus médiumok terjedésével járt. Ez az a pont, ahol tulajdonképpen McLuhan belép a képbe, és ahol ezeket a különböző, nyilván még számos egyéb hatásokat is, de ezeket a különböző szempontokat és hatásokat egybekapcsolja, összekapcsolja, és így alakítja ki a maga média elméletét. Alapvetően McLuhan egy elég sajátos, vagy eléggé méltányolható szerénység jellemzi egyébként, tehát ő azon tudósok közé tartozik, aki nem a maga forradalmi újdonságát kívánja hangsúlyozni, hanem hanem alapvetően arról beszél, hogy történt a közelmúltban, vagy a jelenben, az ő jelenében, tehát 60-as években történik egy váltás. A előző korszak, előző mediális korszak, elsősorban az írásbeliséghez kötődő mediális korszak, és egyfajta elektronikus kor között. És azt mondja, hogy ez a váltás, ez a változás, hogyha tetszik paradigmaváltás, de ő ezt a szót nem használja, az, amely láthatóvá teszi az előző korszakot szervező elveket. Tulajdonképpen így válik láthatóvá az, ezáltal a váltás által válik láthatóvá az, amit médiatudománynak vagy médiaelméletnek lehet nevezni, vagy így jön létre ennek az igénye. Tehát ő azt mondja, hogy nem az ő zsenialitása az, ami ezekből az előzményekből létrehozza a médiatudományt, hanem egy történeti változás révén alakul ki egy olyan helyzet, egy olyan szituáció, hogy abban a különböző előzmények, azok most egyberakhatók. És ezeket a különböző előzményeket összerakva alkotható meg egy médiaelmélet, amelynek a kidolgozására tehát kísérletet tesz. De ennek a feltétele, ez az új perspektíva, ennek a feltétele az, hogy erre a történeti rálátásra lehetőség, erre a történeti rálátásra lehet legyen. Mintegy innen lehet, tehát ebből az újnak a kezdetéről lehet rátekinteni az előző korszakra. Hogyan válik ebben a korszakváltásban, tehát írásbeliség és elektronikus korszakváltásában láthatóvá a médium? Milyen módon tűnik elő az, ami a médiatudománynak az alapvető tárgya, vagy kérdése, vagy szempontja? Amit mindenképpen McLuhan és az ő nyomdokain haladó angol szász médiatudomány hangsúlyoz, de ebbe egyébként a németek médiatudomány is egyetértene, tehát amit a médiatudomány általánosságban hangsúlyoz, az az, hogy ez a médium, amely láthatóvá válik, ez nem egy ártatlan közeg. A médium az nem valami semleges terület, amely semleges területen az üzenetek csak úgy megjelennek. Tehát nem arról van szó, hogy van egy semleges közeg, és ez a semleges, neutrális, ártatlan közeg bármilyen üzenetnek a közegévé tudna válni. Hanem fordítva, a médium megszabja, részben megszabja, és részben pedig befolyásolja azt, hogy egyáltalán milyen üzenetek fogalmazhatóak meg általa. Befolyásolja azt, hogy milyen üzeneteket lehet közvetíteni az adott médiumba. Vagyis a médium az nem egyszerűen magába foglalja, magába fogadja az üzenetet, hanem legalább annyira alkotja is az üzenetet. A médium a kommunikációnak, a kommunikáció folyamatának alkotó résztvevője, aki beleszól ebbe a kommunikációba olyan módon, hogy a saját jellegét, nem ártatlan, vagyis következményekkel bíró jellegét, természetét ebben a kommunikációban érvényesíti. Vagyis az üzenetnek a jelentése az nem pusztán a feladó szándékától függ, ugye kommunikáció elméleti terminusokat használva, hanem maga a médium is alakítja az üzenetnek a jelentését. Tehát a feladó szándéka mellett a médium üzenetet alakító hatását is elemezni kell, illetve figyelembe kell venni. Ennyiben mondható az, a médium az alapvetően nem ártatlan közegnek tekinthető. Másfelől a médium az, ami mindig, és tulajdonképpen ez a meghatározása is, közvetít én és világ között, tehát a szubjektum és a világ között közvetítő szerepű médiumról van szó. Más megfogalmazásban médiumok sajátos interfészeket jelentenek. Tehát a médium az, ami közvetít világ és szubjektum között. Ez azt jelenti azonban, hogy a világról szerzett érzékleteinket, vagy tapasztalatainkat, vagy tudásunkat, azt a médiumok közvetítik számunkra. Tehát a világot nem közvetlenül, hanem mediális áttételeken keresztül tapasztalhatjuk csak meg. És ugye a médiumok azok nem ártatlan közegek. Vagyis az a tapasztalat, amit a világról szerezhetünk, az tehát nem a világnak valamilyen objektív tapasztalata, hanem olyan tapasztalat, amelyet maga a tapasztalat közegéül szolgáló, a tapasztalatot közvetítő médium is alakít, befolyásolja és alakítja a tapasztalatot. Tehát a világról alkotott tudásunkba is beleszól a médium. Ezáltal pedig a médium olyan módon is meghatározza a benne élő, vagy az ezáltal a világgal kapcsolatot létesítő embereket, hogy mi önmagunkat abban a világban helyezzük el, amelyről a médiumok közvetítésével szerzünk tapasztalatot. Vagyis önmagunkat nem egy objektív világba helyezzük el objektív módon, hanem önmagunkat egy médium által alakított világban helyezzük el. Ez pedig meghatározza az önképünket is. Tehát az attól függően, hogy ez a világ milyen szerkezetű, más-más helyet tulajdoníthatunk benne az embernek, vagy önmagunknak. És mint hogy a médium alakítja a világról alkotott képünket, így változtatja azt, hogy milyen helyünk lehet ebben a világban. Ahogy azonban változtatja azt, hogy milyen helyünk lehet ebben a világban, ezáltal változtatja azt, hogy milyen identitásra, vagy milyen önképre tehetünk szert. Tehát a médiumnak ez a fajta nem ártatlansága, ez azt is jelenti, hogy mind a világ, mind önmagunk más értelmezést kap akkor, ha más médiumon keresztül, vagy más mediális konstelláción keresztül szerezzük a tapasztalatainkat. És McLuhan ezen a ponton nagyon keményen érti azt, hogy a más médium az alapvetően más világban élő más embert jelent. És számára nem csak metafora az, hogy amikor egyfajta mediális korszakváltás zajlik le, éppen például az ő jelenében is mondja, akkor ez magában foglalja az embernek a megváltozását is. Akkor, amikor kialakul az elektronikus kor, ez szerinte egy új ember típusnak a létrejöttével jár együtt. Egy új típusú ember, hát ha tetszik, akkor egyfajta elektronikus ember alakul ki, jön létre. És megszűnik az ember, ami korábban volt, amit ő tipográfiai embernek nevez. Tehát akkor, amikor az írásbeliség jelentősége visszaszorul, az egyúttal a tipográfiai ember megszűnését is jelenti. Ami maga is, a tipográfiai ember, nem mindig fennálló dolog volt, hiszen maga a tipográfiai ember és az írásbeliséghez, sőt, sok szempontból a könyvnyomtatáshoz kötődött, létrejötte, kialakulása sok szempontból a könyvnyomtatáshoz kötődött. Tehát ezt a tapasztalatot, az új embernek a létrejöttét, ez szigorúan kell, tehát nem csak metaforikusan kell értenünk, hanem valóban akként valami mássá válik az emberben is, amikor ezen mediális váltás közegében találja magát, illetve egy új médium közegében. Ehhez szorosan kapcsolódik az is, azt a gondolatot, hogy a médium egy sajátos interfész a világ és a szubjektum, vagy az én között, ezt úgy is meg lehet fogalmazni, hogy a médiumok azok a szubjektumnak, vagy az énnek sajátos kiterjesztéseit jelentik a világba. A médium az énnek az expanzióját jelenti a világban. ez az expanzió vagy extenzió az, ami tulajdonképpen az ént és a világot összekapcsolja egymással. És ez az összekapcsolás, az így kialakuló interfészek azok, melyek a világról más és más tapasztalatot fognak hordozni. Máshogy fogja tapasztalni a világot az, aki csak két lábon tud járni, és másképpen fogja tapasztalni az, aki a munkája vagy a közlekedése kapcsán a kereket tudja használni. A kerék McLuhan értelmezésében egy médium, ugyanis a lábnak az extenzióját, a kiterjesztését jelenti. Hasonlóképpen máshogy fogja a világot tapasztalni az, aki a szabad ég alatt, vagy barlangokban tud igazából létezik, vagy él, és máshogy fogja tapasztalni az a világot, aki házat képes építeni, mert a ház ebben a formában, a létrehozott ház, a bőrnek, és amennyiben jól működik, akkor az ember hőháztartásának az extenzióját képezi Cohen szerint. És ezen a ponton látható az, hogy azért fontos ezt hangsúlyozni, mert amit McLuhan médiumnak nevez, azt ő rendkívül tágan érti. Tehát egy igen tág médiafogalomról van szó. Minden, ami az ember valamiféle kiterjesztéseként szolgál, ez mind egyaránt médiumnak tekinthető. És mint ilyen, a világról való tudásnak és önmagunk értelmezésének közege és egyúttal közekként alakítója is. Jó, köszönöm szépen, innen fogom majd folytatni.
Bevezetés a kultúratudományba. Bengi László előadását közvetítettük. A felvétel 2014. 11. hó 20-án készült.